Meg.
Kolossé beliekhez írt levél első része 9. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével, minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében, minden erővel megerősítetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel, hálákat adván az Atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre, a világosságban. Drága Úr Jézus, ez a világosság, amelyről olvastunk, ez az örökség, ez a gazdagság, ez az erő, ez a méltóság, ez csak te tőled fakad, te tőled áradhat ránk. Te tehetsz minket, Uram, ilyen megvilágosodottakká, ilyen erősekké, ilyen szentekké. Te tőled kaphatjuk meg ezt az örökséget, és szeretnénk, Uram, ha ma délután a Te igéd által ezt munkálnád közöttünk. Ezért kérünk, szenteld meg most az ige hirdetés alkalmát, mind a szólónak a szívében, mind az ige hallgatóknak a szívében. Amen. Foglaljuk helyet. Azt az igét, gondolatot szeretném kiemelni ebből a felolvasott ige szakaszból először, és ennek a jegyében tekintjük át majd a többit is, hogy járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére. Méltóan vagy illendőképpen, hát ez ugyanazt jelenti, úgy járjatok, ahogy az illik az Úrhoz. Hadd kezdjem egy hétköznapi hasonlattal az öltözködésünkkel, amely azért ma már sokszínű. Régen már nem úgy színeiben, hanem fajtájában. Régen volt az embernek egy-két ruhája, és akkor munkába felvette az egyiket, ünnepségre felvette a másikat, aztán ennyi. Hát ma azért sokkal jobban állunk, és különféle alkalmakra, különféle ruházatot vehet fel, talán még a legegyszerűbb ember is, és mennyire nevetségessé tud valaki válni, hogyha a kettőt mondjuk felcseréli. Néha a munkahelyemre bejönnek olyan munkaruhába, hogy a nagy gumi csizmába besétálnak, ugye éppen csak a vasvilla hiányzik még a kezéből a bácsinak, aztán ami az istálóba ráragadt a gumi csizmára, az is ott díszeleg meg illatozik aztán az irodában. Hát akkor egy kicsit a kolléganők megjegyzéseket tesznek, meg hát nem is illő dolog abban a nagy sáros csizmába végigmenni, a takarítónéni is szóvá teszi, és hát egy illetlenség úgy megjelenni. Különféle alkalmakhoz, különféle ruházatokat szoktunk felvenni, ha gyülekezetbe jövünk, megvan annak az öltözete, ha munkálkodunk, megvan annak az öltözete, ha pedig este pihenőre térünk, megvan annak az öltözete. Milyen furcsa lenne, valaki úgy menne munkába, hogy hálóink van rajta, igaz? Tehát nevetség tárgya lenne, nem lehet ezeket összekeverni, az alkalomhoz illő ruházat nagyon fontos. Ugyanaz az ember megjelenik egy alkalmon egy bizonyos öltözetben, egy másik alkalmon megint egy másik öltözetben, ha a kettőt összecseréli, rajta fognak nevetni. Egy gyáregységbe se nyakkendőbe megy, mert az igazgatón kívül mondjuk az, aki megfogja a hegesztőpálcát, mert akkor azt nézik, hogy hova jöttél az operába. Hát miféle dolog ez? Tehát az alkalomhoz illő ruház. Isten azt mondja, hogy van illendő életmód, amely ő hozzá illik. Istenhez méltó viselkedés, Istenhez méltó életmód. Hát testvérek, a Kolossé belieknek az élete, a hite, a szeretete és a reménysége, mert ezeket itt csokorba szedi Pál apostol az első rész korábbi verseiben, az Istenhez méltó volt, Istenhez illő volt az ő életmód. Ez sajnos nem minden gyülekezetben van, meg volt így, de a kolossé gyülekezetben így volt. Istenhez méltó volt. akkor talán Pál apostol be is fejezhette volna ott valahol a, nem is tudom, 5.-6. versnél ezt az egész levelet, Kolossébeliek, nálatok minden rendben van. És akkor ott. Majd olyan gyülekezeteknek írok, ahol nagyobb a probléma, de nem, hanem Pál apostol elkezd ezekért az emberekért tovább imádkozni. Harcol ezekért az emberekért. A helyükön vannak, jól működnek, Istenhez illően viselkednek és élnek, és szükségük van az apostol imádságára, buzdítására, hogy meg is maradjanak abban, amire eljutottak. Testvérek, az egy nagy kiváltság, hogyha mi a hitéletben valameddig eljuthattunk. És mi úgy szoktunk imádkozni, hogy amikor rossz híreket hallunk valakiről, akkor mondjuk, hogy megbetegedett, baleset érte, hitében meggyengült, bűnökbe keveredett, na akkor az ima kommandó elindult, és akkor mindenki azért imádkozik. Nem is rossz dolog ez. Csak nekünk meg kéne tanulni Pál apostoltól, hogy azokért is imádkozzunk, akik a helyükön vannak, akik rendben vannak, akik Istenhez méltó módon élnek, Istenhez illő módon élnek, mert itt az apostolt ezt teszi, ahogy fel is olvastam, hogy amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni és kérni, könyörögni. Hallottuk, hogy minden rendben van. És akkor nem azt mondtuk, hogy jó van, akkor mehetünk pihenni. Minden rendben van? Na gyerünk testvérek imádkozni. A Kolossé gyülekezet rendben van, imádkozni kell érte. Miért kell imádkozni azért, aki méltóképpen van felöltözve? Aki méltóképpen jár az Úrral? Hát azért, amit említettem is már, hogy megmaradjon ebben a méltóságban. És az apostol olyan jó, hogy leírja az ő imádságát, hogy miért imádkozik. Tegnap oda jöttek hozzám a konferencia végén, vagy 3-4-en. Imádkozz értem, testvér, értem is imádkozzál. Hát mondom, most nem tudok veletek, mert mennem kell, a gyerekek szana széje vannak, de imádkozni fogok értetek. Tudom, hogy az egyiknek ez a baja, a másiknak az a baja. A harmadiknak ez a problémája, imádkozz érettem. Itt az apostol nem azt mondja, hogy mondjátok már meg, miért imádkozzak. Én mondom meg nektek, hogy miért imádkozom. És elkezdi felsorolni, hogy járjatok méltóképpen az Úrhoz továbbra is. És elkezdi sorolni, hogy miben áll ez a méltóság. Na ebből mi nagyon sokat tanulhatunk. De jó, hogy a Pál apostol kinyitotta egy kicsit a szívét, a titkos imakamráját megnyitotta előttünk résnyire, és be lehet kukucskálni ebbe az imakamrába, hogy mik hangzottak ott el Isten színe előtt. Mert ez bennünket is épít. Tanít imádkozni, meg tanít arra, hogy hogyan kell méltóképpen járni az Úrhoz. Tehát testvérek, én 5 oldalról közelítettem meg ezt az imádságot, 5 olyan pontot találtam Pál apostolnak az imádságán, ima témái között, amelyek bennünk is taníthatnak, bennünket is taníthatnak, és segíthetnek ahhoz, hogy Isten színe előtt olyan ruházatban, olyan életvitelben jelenjünk meg, majd amikor ez lezárul, és számot kell adni az életünkért, amely méltó, amely illő ő hozzá. Nézzük csak, hogy miért imádkozik az apostol először. Azért imádkozik, hogy az Isten akaratát megismerjék, minden szellemi bölcsességgel és ismerettel. Az Isten akaratának a megismerése. Na, amikor szorul a hurok a nyakunk körül, amikor szűkké válik a terep, akkor rögtön keressük az Isten akaratát. Uram, mit akarsz? Milyen forrásból adod nekem a megoldást? Hol fogod elkészíteni a menekülésnek az útját? De amikor minden jól megy, akkor megrestülünk ebben. És nagyon nehezen keressük meg az Isten akaratát. Testvérek, nekünk az Isten akaratát szüntelen kutatnunk kell. Ez méltó ő hozzá, és ez méltó mi hozzá. Hogy keressük az Isten akaratát. Kutassuk az Isten akaratát, megismerjük azt szellemi bölcsességgel, szellemi értelemmel. Valamikor az Isten akaratának a megismerése könnyű. Valamikor Isten kijelenti az ő akaratát. valamikor természet feletti módon közli az ő akaratát. Elmondja az Imányi Józsi bácsi, hogy amikor ő fogságban volt, a családja nagyon nehéz körülmények közé jutottak, mert a kenyérkereső kiesett a családból. Volt egy asszony, aki a szegény családot azzal támogatta, hogy mivel tehenei voltak, minden másnap vagy harmadnap vitt oda valamennyi liter tejet, hogy azzal táplálja az asszony a gyermekeket. Egyszer csak ez a segítő készség megszűnt ebben az asszonyban, leállt ez a segítség, nem kaptak a gyerekek tejet. Lefekszik ez a teljes asszony esti nyugovójára, egyszer csak lát egy bárányt álmában, és a báránynak hát egy anyajuhot, inkább így mondom, és a kis báránykák ott szopiznak, a anyajuk mellett az fekszik, az ott mellé telepednek, és szopizzák szépen a tejcsit. És rá van írva nagy fekete betűkkel, ez az Imányi család, akiket én táplálok az Úr. Ez volt ráírva a báránynak az oldalára, az anyabárány oldalára. Na felkelt a mi asszonyunk másnap, megfejte a teheneket, első útja az Imányi család volt, vitte a gyerekeknek a tejet. Könnyű volt az Isten akaratát megértenie, mert álomban adatott elé. Akkor olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten akarata a ti szenté lételetek. Na, ezen sem kell sokat törjük a fejünket, ugye? Hanem tudhatjuk, hogy az Isten akarata, ami a szenté lételünk. És mindaz, ami ezzel összeegyeztethetetlen, hát azt jó lenne felszámolni. Van azonban olyan testvérek, amikor az Isten akaratát nem olyan könnyű megfejteni. És azt hiszem, elsősorban ezért imádkozik az apostol, hogy ehhez legyen nektek értelmetek és bölcsességetek megfejteni, kipuhatolni az Isten akaratát minden körülmények között, hogy mit akar ő veletek. Amikor nem így fakad a kijelentésből, nem tárja elétek az apostol vagy a régi írások, hanem le kell érte ásni. Van olyan vízforrás, testvérek, amiért nem kell tenni semmit, felbuzog, bugyog valahol a sivatagban egy oázis, és a szomjazónak csak meg kell meríteni a kulacsát, már is telve van vízzel. Van azonban olyan, amikor le kellett a zsidóknak ásni jó mélyre, és még kutakat ástak. Hát ez óriási munka. Én még csak láttam egyszer, hogy hogy csinálják, de azt is csak egy pár óráig, vagy pár percig, és én nem vettem részt ilyenben, de láttam, micsoda a szenvedés azokat a kútgyűrűket lerakni, vagy régen ugye még ki rakták téglával, nagy mélységből felhozni a földet. Hát az egy óriási munka azt a kutat leásni. De valamikor az Isten akaratáért, a friss vízért le kell ásni, testvér. És amikor ásunk, hogy el ne fáradjunk, meg hogy legyen kitartásunk, meg hogy ne hagyjunk fel az Isten akarata keresésével, ezért imádkozik Pál apostol, hogy folytassátok. Van vizetek, de nehogy kiapadjon ez. Van kutatok, de tovább kell leásni. És harcoljatok meg azért, hogy megnyerjétek az Isten akaratát. Mert ez méltó az Úrhoz. Ez méltó az Istenhez. Hogy ti mindenkor legyetek tisztában azzal, hogy mit akar ő. Azt mondja az Úr Jézus, keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És a többi ráadásul megadatik nektek. Mi pénzt szoktunk keresni, meg üzleteket kötni, meg nem tudom milyen világi dolgok után szoktunk szaladgálni. Azt mondja az Úr Jézus, adjátok ezeket békén, hát ez majd megadatik az Istentől. Ti az Isten országát és igazságát keressétek. És ezek ráadásul fognak megadatni nektek a mennyből, mint egy ajándékképpen, hogyha valóban őt fogjátok keresni. Ássatok kutakat! Mélyre hatoljatok, és keressétek az Isten akaratát! Testvérek, az Isten akaratát, amikor így felbuzog, akkor talán könnyű megérteni, de amikor így ki kell keresni, akkor nem olyan könnyű. Amikor egyszer az antiókiai gyülekezetnek az elöljárói keresték az Isten akaratát, akkor azt csinálták, hogy az elöljárók, a vezetők összejöttek, Barnabás, Simeon, akit hívtak Nigernek is, Cirénei Lucius, Manaén, aki Herodessel, a negyedes fejedelemmel nevelkedett, és Saulus, aki aztán későbbi Pál apostol lett, ezek öten elkezdtek böjtölni, imádkozni. Uram, itt van egy gyülekezet. A világ első pogány gyülekezete volt. Ugye pünköskor zsidó gyülekezet alakult Jeruzsálemben, és zsidók tértek meg, de a világon először Antiókiában voltak olyanok, akik pogányokból tértek meg, és nem zsidókból, és ezeknek a terhét, életét nagy felelősség volt hordozni az öt előjárónak. Próféták és tanítók voltak ezek, presbiterek. És akkor összejöttek, összejártak imádkozni és böjtölni. Mi Uram a te akarat? És ezt keresték, ezért ástak mélyre, ezért böjtöltek, és az étkezésre szánt időt is elmélkedéssel, imádkozással töltötték, és egyszer csak megjelent a víz, és szólt a Szent Szellem, hogy válasszátok el nekem Pált és Barnabást arra a szolgálatra, amelyre én rendeltem őket. Meg kellett ezért küzdeni. Azt mondja Isten igéje a Rómaiakhoz írt levél 12. részében, kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A földi ész semmit nem ért, testvére. Semmi. Azt mondja a példabeszédek, a magad értelmére ne támaszkodjál. Ezért imádkozik Pál apostol, hogy szellemi bölcsességgel, szellemi értelemmel, amely odafentről jön. Hát néha bolondság az az emberek előtt, igaz? Tudjuk Isten igényéből, hogy bolondság az. A zsidóknak botránykozás, a görögöknek meg bolondság. Hát ezek a görögök olyan műveltek, okosak voltak, aténi bölcsekről olvassuk, semmi más dologgal nem voltak foglalatosak, mint valami új tudománynak a kifürkészésében, bölcselkedésben. Tele voltak pénzzel, rabszolgák dolgoztak otthon, meg volt a birtok, a ház, a család. Egész nap azzal foglalkoztak, hogy gondolkodtak. De jó sok okosságuk volt. Mikor hallottak arról, hogy Jézus feltámadt, azt mondták, bolond vagy te, Pál, elment neked az eszed. Tehát az bolondság, ami a mennyből jön, az emberek előtt, testvérek, de az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél. Mert ez lélekmentő bölcsesség, ez a mennyei bölcsesség. És lélekmentő bolondság, ez a mennyei bolondság. Nos hát erre kell nekünk szert tennünk, hogy megfontolhassuk, hogy mi az Istennek kedves akarata. Ezen kell elmérkedni, ezt kell imádságon, böjtölésben keresni, addig meg nem nyugodni, míg az Isten akarata számunkra egyértelművé nem válik. Aztán ott van a másik oldal, hogy minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén. Minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén. Az Úrnak teljes tetszésére, még előtte az is itt van. Az Úrnak teljes tetszésére. Hát testvérek, hogyha megismertük az Isten akaratát, akkor az illik a mi Urunkhoz, hogy azt meg is cselekedjük, az ő akaratát. És amikor megcselekedjük az Isten akaratát, az a gyümölcstermés. Ezt nevezi Isten igény gyümölcstermés. Talán elmondtam már, hogy egyszer, amikor erről hirdettem az igét, a gyümölcstermésről, akkor egy egészen fiatal lány, 15-6 éves, félrehívott engem négy szem közt, és azt mondta, nagyon megérintett engem Lajos bácsi az ige hirdetés, de tessék nekem megmondani, mik azok a gyümölcsök. Mert én azt nem tudom, hogy mik a gyümölcsök. Erről prédikál, és nagyon akarok gyümölcsöt teremni ezek után, de nem tudom, mi az. És akkor mondtam neki, hogy hát, egyszerű kép, ahogy egy fán gyümölcs van, és te nagyon éhes vagy, nagyon szomjas vagy, és felnyúlsz arra a fára, leveszed azt a lélús, finom, érett, édes gyümölcsöt, és megeszed, amikor te megcselekszed az Isten akaratát, olyan gyümölcs lesz az másnak, a másik embernek. És azt mondja, jaj, de jól esett, hogy ezt én most megehettem, ezt én most megkaphattam. Hát én néha csináltam Sárospatak körül olyan túrákat, amikor egy egész napra is elindultam élelem nélkül, tudtam, hogy hol van egy forrás, meg ott voltak elhanyagolt kertek. Hát jól összekaristoltam magam a törisekkel, mire átverekedtem magam, hogy felmásszak az almafára, amely éppen akkor érett, de nekem az volt a kaja. Volt, hogy télen meg ettem a csipkebogyót, meg a kökényt, amit már megcsípett a dél, nagyon finom volt, az volt egész nap az élelem. Amit az úr elém hozott ott az erdőbe, hát vadászni nem tudtam, bár hegyi kecskét is láttam, de arra kevés voltam, az alma nem szaladt el előlem, és olyan jól esett, hogy az tartotta akkor bennem a szuszt, az éltetett, és annak az erejével sok-sok kilométert egyedül mentem a hegyek között. Nagyon szerettem így kirándulni közösségben és egyedül is. Tudom, mit jelent az, amikor az ember éhesen, szomjasan hozzájuk egy kis gyümölcshöz. És vannak olyan éhező, szomjazó lelkek körülötted. És a gyümölcsök elsősorban nem Istennek kellenek, hanem Istennek tetszenek. Istennek tetszenek. De azoknak kellenek, akik éhesen elvándorolnak melletted, és szakíthatnak azokból a jó cselekedetekből. És azokból fognak megelégedni. Azokból fognak jól lakni, és az oltja majd a szomjukat. Istennek tetsző. Hát, testvére, olyan jó az, amikor van valamink, ami kedves nekünk, vagy amiért mi megdolgoztunk mondjuk, de még ha ráadásul tetszik is az a dolog, hát az még jobb, ugye? Néha, amikor így együtt ebédel vagy vacsorázik a család, vagy éppen reggelizik, mindegy, mit mondok, akkor ugye ott van mindenki, mi szeretünk együtt étkezni. És végignézek a gyerekeimet. És nem csak azt látom, hogy ez mind az enyém, hanem azt látom, milyen szépek. Hogy növekedik? Mondom néha a feleségemnek. De nézd már ez a Péter milyen szép. Hát még nem láttad. De láttam, de most megint tetszik. Múltkor is tetszett megint. Nem csak az enyém, hanem szép is. Hát, Nagy Bandó András mondta a kabaréból, hogy van három gyönyörű szép gyermekem, meg kettő csúnya. Tehát azért persze a gyereke az embernek az mindig szép, de amikor különösen tetszik neki, mikor gyönyörködik is benne, értitek testvére? Mert Isten gyermekei vagyunk, de mikor nem tetszünk neki, mert nincsenek ilyen gyümölcsök, nem tetszik az neki. Gyermeke vagyok, de olyan csúf gyermeke vagyok, olyan rút gyermeke vagyok én az Istennek. Hogy nem tud bennem gyönyörködni, az övé vagyok, vadüdvösségem, nem fog ezért a pokolra vetni engem. Nem tud az életemben gyönyörködni, akkor az egy szomorú dolog. Vagy lehet, hogy csodaszép az a gyermek, de a bizonyítványa az viszont nagyon ronda. Ugye az se egy örömteli dolog, hogy az a szép gyerek mindig csak ketteseket, vagy hármasokat, vagy ne talán még rosszabb jegyeket hozna hozzá. Abban nem gyönyörködnek a szülők. Lehet, hogy szép a szeme, de csúnya az ellenőrzője. Vagy ha mindig a megrovókat kapja, a jegyek jók is, de a magatartása égedelem, akkor a szégyene a szülőnek, hogy megyek majd a többi szülők elé, hogy fogok majd az osztályfőnöknek a szemébe nézni. Milyen jó, hogy van egy ilyen kifejezés a Szentírásban, hogy Isten előtt kedves, Istennek tetsző élet. Isten gyönyörködik bennünk, testvére. Nem azt mondja, ezek a nyomorult bűnösök, ezeket mind én mentettem meg. Nem így büszkélkedik, nem gyönyörködik. Olyan jó látni. Istennek gyönyörűségére vannak az ő gyermekei. Nem csak mi tudunk Istenben gyönyörködni, hanem Isten is tud bennünk gyönyörködni. Ehhez pedig az kell, hogy az ő felismert akaratát megcselekedjük. De van aztán itt egy mélyebb dolog is, testvére. Folytatódik ez a felsorolás. Növekedvén az Isten megismerésében. Hát ez nagyon érdekes. Nem elég megismerni az Isten akaratát? Úgy látszik, hogy nem. Nem csak az Isten akaratát kell megismerni, hanem Istent kell megismerni. És ez, testvérek, egy csodálatos felfedezés. Isten annyira más, mint az emberek. Annyira másképpen gondolkodik, annyira másképpen viselkedik, de van neki is egy személyisége. Istennek is vannak szokása. Törvényei vagy ígéretei, amihez tartja magát. És ezeknek egy jó részét meg lehet ismerni, testvére. Őt, magát meg lehet ismerni. Hát mindannyian valamilyen közösségben élünk, akárha még otthon a szüleinkkel, a családban, akárha a házastársunkkal élünk, akár milyen szomszédi vagy barátaink vannak, ilyen-olyan közösségekben vagy a munkatársi közösségben, amikor hosszú időt eltöltünk egy emberrel, még mindig azt látjuk, hogy nem ismerjük őt eléggé. Nem ismerjük őt kellőképpen. És éppen ez a szép egyébként ezekben a hosszú távú kapcsolatokban, hogy amikor jobban megismerem őt, annál jobban tudok éppen alkalmazkodni hozzá, bár ez feszültségeket is szokott okozni, de az olyan szép, hogy rájövök neki egy új tulajdonságára. Lehet még az illető se tudja, magunkat sem ismerjük sokszor eléggé. Miért reagálok bizonyos dolgokra úgy? Vagy miért teszem ezt, hogyha olyan hatások érnek? Csak azt látom, hogy rosszul érzem magam. Lehet, akivel együtt élek, azt fogja meglátni. Na, amikor ez történik, akkor szoktad magad rosszul érezni. Jobban megismertelek téged. Olyan szép felfedezni egymást. Ezért nem lehet ezt megunni. Istennek is van egy ilyen jelleme, testvére. Istennek is vannak tulajdonságai, amiket fel lehet fedezni. És ezért nem unalmas a hívő élet. Mert egyre jobban megismerhetem nem már az ő akaratát, hanem őt. Hogy milyen ő. Ezt nevezzük Isten képnek. Hogy te milyennek ismered meg Istent. Mikor valaki megtér, kapcsolatba kerül Istennel, nagyon felszínesen ismeri. Nagyon örül neki, hogy megismerhette Isten, de nagyon felszínesen ismeri még Isten. Nagyon sok tulajdonságát, nagyon sok törvényszerűségét, az ő lelkének működését, az ő reakcióit, az ő kijelentésének mélységeit nem ismeri még az illető. És akkor el kell kezdeni megismerni az Istent. Testvérek, törekednünk kell megismerni az Istent magát. Akaratát megismerni azért mindig egy felszínes dolog. De Istent magát, milyen vagy te, Uram, szeretném a te szívedet látni. Olyan sokat segítesz. Törekszem, hogy Isten előtt kedves legyek. Próbálok bizonyos magatartásformát magamra erőszakolni. És rájövök, ó Uram, te ezt nem várod el. Évek telnek el, mire rájövök. Isten nem is, Isten előtt nem is így leszek én kedves. Azt hiszem, amikor Káin áldozatot készített az Úrnak, akkor az volt a gond, hogy nem ismerte Isten szívét. Nem ismerte, hogy Isten előtt nem tud ő egy szépet alkotni. Azt hiszte, hogy Istent le tudja venni a lábáról azzal, amit ő elkészít. És nem tudta, hogy hit által kell vinni az áldozatot. És Ábel hit által vitt becsesebb áldozatot a Káinnál. Hittel volt telve a szíve. Nem az volt a lényeg, amit vitt, hanem hogy mögötte volt a szívében. Nem azért vitte, hogy ezzel Istent lekenyerezze, vagy lefizesse, vagy meghassa, vagy megajándékozza. Ez csak egy halvány kifejezés volt a részéről, hogy a szíve szándéka komoly, és ez a szíve szándék volt a lényeg. És hogy így járult az ő Istene elé, hitáltal. És ezért Isten elfogadta az Ábel áldozatát, Káin áldozatát pedig nem fogadta el. Káin félreismerte Isten. Isten nagyon sokan félreismerik. Elmondják róla, hogy ilyen, elmondják róla, hogy olyan. Nem szokott ilyen lenni, akár egy munkahelyi beszélgetés során is. Ilyen vagy olyan a főnök. Ilyen vagy olyan az az ügyfél. És az egyik mondja, hogy vagy az orvos. Hát az egy külön dolog, mikor az orvosokról beszélnek a kolléganők. Milyen rosszul adta be az injekciót? Micsoda kék folt maradt utána? Hogy beszél? Mondja a másik. Kiről beszélsz te? Hát erről. Hát én ahhoz járok évek óta. Az mindig tökéletesen adja be az injekciót, mindig olyan kedves. Hát veled kedves, velem nem ilyen. Na akkor milyen az az orvos? Én hallgatom, kívülállok, én nem vagyok szekhalmi. Elvigyem a gyereket ahhoz, vagy ne vigyem el a gyereket. Hát nem tudom megítélni. Annyira másként ismerték meg azt az orvost. Az egyik ezt mondja róla, a másik azt. Úgy gondolom, testvérek, Isten megismerése sem könnyű. És nekünk sokat kell azzal foglalkoznunk, hogy megismerjük őt. Hogy, és a szívünk meg fog nyugodni. Minél jobban megismerjük Istent, annál nyugodtabb lesz testvérek a szívünk, hogy jó, hogy mi ezt az Istent választottuk, és hogy mi őt követjük, és nyugodtan haladhatunk vele továbbra is. Mert megismerjük az ő jóságát, az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az ő indulatát, az ő szívét. Úgy gondolom, hogy az Isten képet, mert valaki előtt egy haragvó Isten van, kemény, nagyon haragszik a bűnre, és megvet téged, ha bűnt követsz. Van egy ilyen torz istenkép. Valakiben olyan istenkép van, hogy az Úr úgyis mindent megbocsát, ő csak ezzel foglalkozik főállásban, hogy gyártja megbocsátó cédulákat nekünk, ahány vétek, annyi megbocsátás jön, száll alá a mennyből minden további nélkül. Ez is egy torz istenkép. Egy egészséges istenképnek a kialakításához úgy gondolom nagyon hozzátartozik a Szentírásnak a megismerése, mert Isten abban jelenti ki magát a legtisztábban. Nagyon sokat formálta az én istenképemet a sok ige hirdetés, amit hallottam. Mindenki máshogy hirdeti az igét. Van egy sajátossága. És akkor az egyik ezt emeli ki Isten tulajdonságai közül, a másik azt emeli ki, és olyan szépen vagy egyik alkalommal. Ez válik hangsúlyossá másik alkalommal az, és olyan szépen kiábrázolódik az Istennek az alakja, az Istennek a személyisége, ha mindig hallunk tőle egy-egy üzenetet, és ő bemutatkozik. Emlékszem, Frank Sanyi bácsinak a megtérése, története az nagyon megindító, amikor ő azt mondta, hogy Uram, én már hónapok óta akarok megtérni, de nem tapasztalom a szívembe a békességet. Úgyhogy én egy utolsó esélyt adok neked, mondja ő, hát a hitetlennek ez a pimassága még, még egyszer elmegyek az imaházba, ha most nem szólsz hozzám, befejeztük, Uram, eddig tartott. Elment az imaházba, és azt mondja, arról szólt a prédikáció, hogy kicsoda Jézus. És azt mondja, bemutatkozott nekem a főpap, bemutatkozott nekem az alkotó, bemutatkozott nekem a kereszten a meghalt, megfeszített Krisztus, bemutatkozott a feltámadott Krisztus, bemutatkozott a közben járó Krisztus, bemutatkozott az örök életre elragadó Krisztus, bemutatkozott nekem Isten fia. Elmondta magáról, hogy ki ő. És azt mondja, ott átadtam a szívemet neki. Ott megértettem, hogy életem teljes egészében áthatja, ő az alfa és az omega, tőle függ minden, ő a világ teremtője, fenntartója, megváltója, üdvözítője. Megértette, és a személyessé vált a számára, mert bemutatkozott neki Isten. És az ige hirdetések és ige olvasások alkalmával egyszer csak megértjük Isten szívének a szándékát. És aztán van még egy nagyon fontos dolog, ami hozzátartozik. Ez sietetni nem lehet, csak építeni lehet. Ez pedig a tapasztalat. Azért jó a tapasztalat hívőknek, mert ők már sokat érintkeztek Istennel. Minél többet érintkezünk egy emberrel, annál jobban megismerjük. Akik sokat érintkeztek Istennel, azok jobban ismerik. Azért mondtam, hogy nem lehet sietetni, mert ehhez idő kell. De ha nem használjuk ki az időket, akkor nem fogjuk megismerni az Istent. Ha kihasználjuk, akkor építkezünk. Most ezt ismertem, most azt ismertem meg belőle. Aztán nézzük, testvérek, tovább, hogy mit sorol még itt az ige. Minden erővel megerősítetvén. Na, amit eddig elmondta, hogy az Isten akaratát megismerni, az Isten akaratát megcselekedni, Isten magát megismerni, testvérek, ehhez erő kell. Erő nélkül ez nem fog menni. És az ember nagyon sokszor érzi az erőtlenséget. Nincsen ereje. Van, hogy nincs erőnk beszélni, vagy beszélgetni sem, igaz? Az is fáraszt, ha beszélni kell. A betegeknél különösen előfordul, hogy most hagyjuk, eleget beszélni. Még az is kifárasztja, pedig az nem olyan nagy fizikai munka, de mégis. Valamikor elhagy bennünket teljesen az erő, és tudja nagyon jól Isten, hogy az ő akaratát kutatni, az ő személyét megismerni, az ő akaratát megcselekedni, mind erőre van szükség. És Pál apostol imádkozik a gyülekezethez, hogy adja meg nektek az Isten az erőt. Mihez? A kitartáshoz. Kitartásra akkor van szükség, amikor valamit sokáig kell csinálni. Fiatalok szokták mondani, mikor valaki végez valamilyen munkát. Ó, ezt tudom én is! Lána a fizikai munkáról van szó, kihívásnak érzik. Hát ezt én is meg tudom csinálni. És akkor fogjuk azt a betonnal teli talicskát, csak úgy repül fel a pallón, és öntjük be oda, ahol kell azt a betont. Egy óra hosszabb? Kettőt? Vagy hármat, négyet? És azután kifáradunk, mert nincs bennünk elég kitartás. És mennyire megszégyenítő volt, amikor az ilyen vékony cigánybácsi még este is ugyanúgy vitte fel a pallón a betonnal teli talicskát, mint ahogy reggel vitte, olyan kicsit tatásan, nem olyan fiatalosan. Nekünk már lógott a nyelvünk. Szikár, munkához szokott izomzata, egész nap írta a munkát. Erő a kitartáshoz. Ahhoz, hogy eldöntsük egy nap, hogy Uram, én téged foglak követni, az nem kell erő. De ahhoz, hogy minden nap felvegyük a keresztünket és kövessük őt, az erőre lesz szüksége. A másik dolog a hosszú tűrés. Adjon nektek erőt a kitartáshoz, adjon nektek erőt a hosszú tűréshez. Míg a kitartás az ahhoz kell, hogy mindig tudjunk valamit cselekedni, a hosszú tűrés ahhoz kell, hogy sokáig elhordozzuk a hiányt. A valaminek a hiányát hosszú távon el tudjuk tűrni. Én például olyan vagyok, hogy elég jól bírom a hideget, de amikor mondjuk éjszaka úgy alszom, hogy hűvös helyen alszok, és reggel felébredek, és egy kicsit kihűlt a szervezetem, akkor a többieknél is már megfigyeltem, hogy annyira remegek és annyira fázom, hogy valahogy az én szervezetem így, ha kicsit hidegebb van, akkor nem tud erőre kapni. Ha valami meleg helyről megyek ki a hidegbe, én télen is kimegyek kis rövid ujjúba, hát meg szoktam fázni minden télen ezek miatt, de azért a legtöbbször nem fázok meg. Tehát de én nem fázom, nem érzem, úgy én bírom. De mikor már túlesek egy ponton, vagy mondom úgy hidegbe alszok, akkor képes vagyok fél napot fázni. És akkor vagy sportolok, vagy futni megyek, hogy egy kicsit felmelegedjek. Nem mindegy, hogy meddig bírunk valamit. Kibírom, de meddig? Van-e bennem hosszú tűrés? És testvérek, fel kell legyünk arra készülve, hogy lesznek nekünk olyan hiányaink, amiket Isten nem egyik napról a másikra fog betölteni. És azzal a hiánnyal kell nekünk együtt élnünk sokáig. És hosszan kell tűrjük annak a bizonyos dolognak a hiányát. Az egészségnek a hiányát. Vagy a kijelentéseknek a hiányát. Vagy a testvéri közösségnek a hiányát, mondjuk egy missziói munkában. Tehát nagyon kell az, hogy legyünk kitartóak is, és legyünk hosszú tűrőek is. Na, hát ez eddig már nagyon sok volt, igaz? Akkor most még egy tonnát szeretnék a testvérek lelkére rakni. Azt mondja az apostol, hogy mindezt, amit csináltok, már hosszú tűrők vagytok, már kitartóak vagytok, már erősek is vagytok, már az Úr akaratát is látjátok, és minden megy nektek, és zakatol a gép, és fogatok össze van szorítva, és csináljátok, amit felismertetek. Azt mondja az apostol, hogy örömmel csináljátok. Na tessék, hát akkor itt letesszük a fegyvert, és azt mondjuk, Uram, így erőlködve már-már hosszú tűrő voltam, de hogy még örömmel is csináljam ezt, hát ez azért már ez nem fog. És Pál apostol sok helyen tesz arra a bizonyságot, hogy örül. Hát a Filippi levél az egy öröm óla. Tele van örömmel. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Mondja, hogy ő is mondja, hogy örömöm teljes. Ott örömködik az apostol, de nem csak a Filippi beliekhezért levélben, máshol is. Örül ezeknek a dolgoknak. Amikor nem egy kényszer motiválja őt. Amikor nem egy félelem. Jaj, az Isten agyon üt, ha nem csinálom ezt meg. Hanem egy öröm van ott testvére. Hát, ez csak akkor lehetséges, testvére, hogyha tudjuk, hogy kinek hiszünk. Ha tudjuk, hogy mi az, ami engem munkára ösztönöz, hosszú tűrése ösztönöz, akkor örömmel meg fogom csinálni. És ha azt is tudom, hogy mi a cél, ha tudom, hogy hova fogok ezáltal eljutni, akkor azt mondom, úgy örülök, hogy mehetek, hogy ezt csinálhatok. Úgy örülök, mondják most a kollégák, mikor ránk szakad a sok munkanélküli, rengeteg papírmunka, ilyen jelentés, olyan jelentés, és akkor ugye mondogatják, hogy örüljünk, hogy nekünk legalább van munkám. És akkor elkezdünk örülni, hogy van munkám, mert előttünk van az, aki jön 300 ezer forintos fizetéssel, és leül és kéri a 50 ezer forintos járadékot meg segít. És akkor mi örülünk. De ha nem látnánk, hogy ezeknek megszűnt a munkahelye, akkor nem örülnénk egy csöppet se, sőt, szoktunk nem örülni, De néha azért örülünk is, hogy mi nem vagyunk kitéve a munkahelyünkre. Testvérek, a hívő embernek az életét két erő kell motiválja. Az egyik, ami a Golgota, és az hajt bennünket előre a múltból, hogy meghalt a mi bűneinkért, és a másik pedig a mennyei Jeruzsálem, ahova meg fogunk érkezni, és az von bennünket, hogy nekünk van örök életünk, van feltámadásunk, van értelme ennek az egész harcnak. És amikor egy kicsit levesszük a szemeinket azokról a terhekről, amelyeket végzünk, és rájövünk arra, hogy miért is csinálom én ezt? Miért is csinálom én ezt? Mert történt valami 2000 évvel ezelőtt, meg történt valami 1 vagy 2 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, és az egy csodálatos dolog. Eltörölt az én bűneimet. Amikor a zsidók vonultak a pusztában, elkezdtek zúgolódni, hogy bezzeg Egyiptomba volt, hagyma meg volt, hús meg volt, bab, de a korbács az nem jutott eszükbe, hogy volt korbács is Egyiptomban. Arról elfeledkeztek. Arra már nem vágytak. És ezért nem tudtak örülni, hogy ők szabadok lehetnek, és hogy ehetnek mannát, vagy fűrjeket, vagy a vízből fakad, a sziklából fakad a víz. Ezeknek nem tudtak örülni, mert megfeledkeztek arról, honnan érkeztek. Megfeledkeztek arról. És ezzel szorosan összefügg az 5. pont, amit mond az apostol az öröm után, hogy hálát adva az Isten. Hát aki örül, azt tud hálát adni. Aki tudja, hogy ki voltam én Isten nélkül. Aki tud emlékezni. Mondja azt hiszem Péter apostol, hogy az ilyen ember megfeledkezett a bűneiből való megtisztulásról. Azért tért meg, mert gyötrődött a bűnben. Elfelejtette ezt a gyötrelmet. A hívő élet gyötrelmeit nagyon jól látja, de a hitetlen élet gyötrelmeit már azt nem látja. Nekünk tudnunk kell emlékezni a mi bűneinkre, testvére. És tudnunk kell, hogy kiké tett bennünket az Úr. Rögtön meg fog jönni az örömünk. Feleségemnek mondtam régen, lehet most is kéne többet, de régen sokszor mondtam, amikor ilyen terhek jöttek, hogy kincsem, ez az új élet. Ez az új élet. Erre lettünk megváltva. Ezért halt meg Jézus, hogy mi azt csináljuk, ami most nekünk nem tetszik. Ezt adta ő az ő kegyelméből, az ő szeretetéből, az ő irgalmából, ezt mérte rá. Ez az új élet, mert ha nem ez lenne, akkor én egy kocsmába ülnék, te meg itthon szidnál. De most együtt hordozzuk a Krisztusnak a terhét, a gyalázatát. Ez az új élet. Tudom, hogy ki vagyok. Egy teherhordozó az Isten szolgálatában. Királyfi vagyok, proféta vagyok, pap vagyok. Ki vagy te, hogy ítélkezel? Isten gyermeke vagyok, hogy ítélkezek. És ítélek is, úgy, hogy írva van. Mert meg kell ítéljem. A konkolyt el kell válaszom a búzától. Ez az én dolgom. A sötétséget a világosságtól, a magam életében és a mások életében is. Tudnom kell, hogy ki vagyok, hogy Isten milyen méltóságra emelt, milyen feladattal bízott meg. És ez egy tisztség, ez egy megtiszteltetés. És hogy ki leszek, azt is tudnom kell. Hogy én majd megyek az én Uramhoz, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy helyet készítettem nektek. És azt mondom én, elhiszem Uram, hogy helyet készítettél nekem. És én abban a székben be fogok ülni, amit te elkészítettél nekem. És nagyon örülök, hogy kész van. Mert itt már kezdek elfáradni, és nagyon szeretnék abban a székben megpihenni, amit te ott nekem elkészítettél. Tudom, hogy ki leszek. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, mondja az ige, de majd egyszer nyilvánvalóvá lesz, hogy mivé leszünk. Most hittel ragadjuk ezt meg. És ha összevetjük azt, akik voltunk, bűneinkben, Isten nélkül, annak a fájdalma eszünkbe jut, és emlékezünk a mi bűneinkre. És látjuk, hogy mivé lettünk. És majd, hogy mivé fogunk lenni, testvére. Elönti a szívünket az öröm, és azt mondjuk Istennek a próbák, a terhek és a nehézségek közepette. Köszönöm neked, Jézus. hálát adok neked, drága megváltó. És az apostol azért imádkozik, hogy amikor majd növekedtek a szolgálatban, kedves, engedelmes, Isten előtt is gyönyörűséges, kolossé beliek, amikor növekedik a szolgálat, növekedik a teher, növekedik a gyülekezet, ti akkor is tudjatok örömmel hálát adni a ti isteneteknek. Na hát, végigvettük ezt a szakaszát az igének. Egy nagy hosszú mondata ez az Kolossé levélnek. Lehetne még folytatni, talán akkor egy hétig egyfolytában beszélnék, ha bírnám erővel, de az Úr adna, akkor bírnám, csak nem biztos, hogy ti bírnátok hallgatni ilyen sokáig engem. Tehát beszéltünk arról, hogy az Istenhez méltó élet, az megismeri az Isten akaratát. Szó volt arról, hogy a felismert akaratát meg is cselekszi az Istennek, és így gyümölcsöket terem mások üdvére, javára, ami Isten előtt kedves. Aztán szó volt arról, hogy Isten magát is meg akarja ismerni az, aki Isten előtt kedves életet akar élni, hozzáillő. Tehát egyre inkább megismeri az igéből, az ige hirdetésekből és a tapasztalatokból. Aztán szó volt arról, hogy erő kell, a kitartáshoz, a hosszú tűréshez, az örömhöz is erő kell, aki Istenhez méltóan akar élni, és utoljára, hogy hálát ad, mert Istenhez méltó az ő dicséret. Na hát, megint csak megkaptuk a házi feladatot aztán a prédikátortól, tessék ezeket megcsinálni, és viszontlátásra. De hogyan? Hogyan jutok én hozzá ehhez a kegyelemhez? Hogyan jutok én hozzá ehhez az erőhöz? Hát lehet csalódást kell okozzak, testvérek, mert én ezt most nem fogom kifejteni. Lehet magamat árulom el azáltal, hogy nem is tudom, hogy lehet ezt csinálni. De egy dolgot tudok. Pál apostol ezekért a dolgokért imádkozik, hogy meglegyen a kolosséperi gyülekezet. És azért imádkozik Pál apostol, mert ezekhez az áldásokhoz és isteni ajándékokhoz, hogy méltóképpen járhasson a gyülekezet, így lehet hozzáférni egyik módon, hogy az egyik testvér imádkozik a többiért. Hogy van-e több módja, én most nem fogok erről beszélni, mert lehet, hogy nem is tudom, hogy van-e több. De hogy egy módja van ennek, hogy Pál imádkozik. És hogy mi is imádkozhatunk, nem csak a betegekért, nem csak a bűnben levőkért, hanem a helyükön lévő testvérekért is. Ez teljesen biztos, testvérek. Úgyhogy nekünk ez a házi feladat már nem is olyan nehéz. Mert nem arról van szó, hogy te erőlködjél. Nem arról van szó, hogy te végezd el ezeket a dolgokat. Hanem arról van szó, hogy könyörögjél a másikért, hogy ő tudja elvégezni. Pál apostol közben jár, és itt leírja, hogy könyörgök szüntelenül, érettetek? Mióta hallottuk, hogy ti rendben vagytok az Úrral, mi azóta imádkozunk, érettetek? Itt van Epafrászis, meg a többi testvér, ezekkel mi leülünk, böjtölünk és imádkozunk, hogy nektek, akiknek jól megy most, menjen jól holnap, holnap után is, és célba érjetek. És a gyülekezet a Pál apostol imádságán, közbenjárásán keresztül kapja ezeket a mennyei energiákat, ezeket a mennyei erőket. Csodálatos bizonyságtétele az a Frankné Katikának, amikor egyik éjszaka már összezsufolódik a teher és rettenetes lelki kínok között, keresi az Urat éjszaka. Nem is tud aludni, kétségbe esik, és látja, hogy az Úr akaratát megismerte, felismerte, de az Urat nem. Az Úr megismerése leállt. Az Úr akaratának a megismerése, mint parancsszavak, azok jönnek, vagy kijelentések, vagy vezettetések jönnek, de az Úr, ahogy azt János írta, hogy az ő keblére hajtotta a fejét, az Úr Jézus keblére hajtotta a fejét, ez a kapcsolat, ez nem volt meg. Csak úgy az asztal végéről tudott neki szólni az Úr, hogy erre menj, leálljon, meg arra menj. De az a közösség Istennel. És emiatt gyötrődik a lelke, és imádkozik, és kéri az Úr vezetését, keresi az Urat, és egyszer csak egy pillanatról a másikra kitisztul minden, Elvonulnak a viharfelvegek, oszlik a homály, betölti a szívét egy békesség, egy öröm, áldás, egy melegség, megérkezett hozzá az Isten. Átölelte az Úr. És úgy csodálkozik, hogy mi történt? Mi változott így meg? Mi változtatta meg így a helyzetet? És amikor így eszmél és körültekint, azt látja, hogy ott imádkozik mellette a férje. Robi, aki arra ébredt, hogy hol a felesége. Tehát megtörtént az elragadtatás. Egyik felvét, eddig másik itt vagyok. Na ezt csak én teszem hozzá. Keresi az asszonyt, látja, hogy gyötrődik. Hát tudta a helyzetét azért nagyjából. Látja, hogy gyötrődik állatlan. És akkor mellé térdepel, anélkül, hogy észrevette volna. És elkezd érte könyörögni. És akkor oldódott meg, testvére. Amikor a másik imádkozik élete. Olyan csatornákat tudunk egymás életébe megnyitni. Persze ez önmagában kevés. Nem azt mondom, hogy ez megold minden dolgot. De azt mondom, hogy ezt a szolgálatot nekünk kötelességünk felvállalni, és a másiktól elzárjuk, testvérek, a vizet, ha nem imádkozunk érte. És mivel Pál apostol tudja ezt a törvényszerűséget, gyötri a gyülekezeteket, nem csak a filippit, a efezusit is, meg a többit is. Imádkozzatok értem. Parancsba adja. Tessék, értem, imádkozni. Azért szoktam én is mondani a testvéreknek, imádkozzanak értem. Tessék nekem megnyitni a csapot. Olvashatom én görögül a Bibliát hétrét görnyedve, semmi hasznom nem lesz se nekem, sem a testvéreknek abból, hogyha nem imádkoznak érettem, mert akkor elég lesz csak magyarul elolvasnom, vagy csak gondolnom egy igére, úgy meg fog nyílni, hogy abból tudok én majd szolgálni és erőt meríteni, mert Pál is ehhez kérte az erőt, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy úgy hirdessem az igét, ahogy nekem hirdetnem kell. Ha ti nem imádkoztok, nem tudok igét hirdetni. Ezt mondja az apostol. És van egy ilyen szent összefüggés közöttünk, testvére. Egyik a másikért. És az egyiknek a lusta ima élete akadályozza a másik előrehaladását. Valaki elmondta, hogy hogyan képzeli el a mennyet. Persze nem ilyen lesz, de maga az elv az nagyon szép. Azt mondja, hogy mindenki előtt lesz nagyon finom étel. Le lesz téve egy nagy tálba ez az étel, és abból lehet majd enni, lakmározni, mennyei eledelek. Nagyon finoman. Egy baj lesz, olyan hosszú lesz a kanál, hogy hosszabb lesz, mint a kezünk. Ezért aztán a saját tányérunk nem tudjuk sehogy se beledugni a kanálnak a fejét, úgyhogy egy megoldás marad, hogy a mellettünk ülő tányérjába tudjuk beletenni, és a mellettünk ülőt tudjuk megedni. Ilyen lesz a menny. Mindenki a másikat fogja táplálni. Hát, hogy a menny ilyen lesz-e, azt nem tudom. De hogy a föld ilyen, azt tudom, testvére. Ha ti elzárjátok a csapot, nálam nem lesz víz. És ha én elzárom a csapot, akkor nálatok nem lesz víz. És mi így függünk össze egymással, mert egy testé vagyunk keresztel. Azt mondja a bal lábam, ma nem megyek sehova, fáradt vagyok. Hát jobban ugrálhatok én, sose fogok eljutni a gyülekezeti. Mondhatja az összes többi tag, én akarok menni dolgozni, prédikálni kell vészt. A bal lábam azt mondja, be se rugom a motort. Nem tudsz elindulni. Ha az egyik kiesik, testvérek, akkor megáll a többi. Pál azt mondja ebben az írásban, én a magam részéről betöltök. Én a magam imádságát elvégzem. Azért, hogy ti hozzájáruljunk. Lehet, hogy Pál apostolnak Istenem nagyobb csapot adott, amit két kézzel kell, hogy tekerjen. Lehet, hogy valaki kezébe csak egy kisebbet ad. De meg kell nyissuk egymás felé. És így, ha ezt megtesszük, testvérek, akkor ki fognak ezek az isteni erők áradni, és akkor fogunk tudni majd méltóképpen megállni az Úr előtt. És amikor megjelenik egy gyermek, az én gyermekem most zongora versenyre készül, országos versenyre. Megjelenik majd, csokornyakkendője van nekik is, mellénykéje, szépen elkezd játszani, akkor azt fogják, hát, na. Mi azt szoktuk mondani az ilyenre, hogy na milyen rendes szülei lehetnek ezek ennek, hogy tanítatják, felöltöztetik. Nem ezt szoktuk egy jó gyerekre mondani? Hát hogy viselkedik ez? Jól vagy nevelve, kisfiam, látszik, hogy van gyerekszobád, hogy foglalkoznak veled, hogy milyenek a szülei. Isten elé megérkezik a testvére, amikor jön a számadás, és úgy rendben van az élete, méltó képen, ünnepi öltözetben megjelenik, azt mondja az Úr, melyik gyülekezetből jöttél, ott nagyon jó lehet a testvér is, ahonnan ilyen gyermekek jönnek. Nem azt mondja, hogy te vagy, aki mindent megtettél, hanem az a közeg, ahonnan érkezel, azt tett meg minden. Az egész közösséget minősíti egy-egy tagnak a kiállása testvére. És amikor valahol megjelenek, akkor azt mondom, hogy én szekhalomról jöttem. És ahogy dicsekedtem Erdélyben is, vajon talál-e hitet az embernek fia, amikor visszaérkezik? Az én válaszom erre az az Úr Jézusnak, Úr Jézus, ha szekhalomra érkezel, akkor találsz. Mert itt hívők vannak, akik téged vár. Milyen jó így dicsekedni. Milyen jó így összefüggeni. Milyen jó így egymás közösségét megismerni egy-egy tagról. Milyen szépen felöltöztettek otthon téged, testvér. Milyen szépen megtisztítottak otthon téged, testvér. Hát, ezekre törekedjünk, és tanuljuk meg, hogy az Úr valahogy így akar bennünket kölcsönösen táplálni.